Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu.
A vonalban Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz, jó reggelt!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hogyan nyitott ma a tőzsde itthon?
Javul a nemzetközi hangulat, és ez a budapesti értéktőzsdén is meglátszik. A Bux Index 0,7%-os erősödéssel kezdte a napot, és a vezető papírok is többnyire erősödni tudtak. Egyedül a Magyar Telekom 0,9%-os visszaesése, az, ami egy picit lehúzza az indexet, 424 forint 50 fillérbe kerülnek most a távközlési cég részvényei. Az OTP közel 1%-kal 17.555 forintra erősödött, a Richter árfolyama 8.645 forintonál, ez 0,6%-kal magasabb a tegnapi zárásnál, még a MOL 0,7%-kal 2.380 forintra drágult.
Lehet-e számítani bármilyen piacmozgató hírre a mai nap folyamán?
Napközben talán kevesebb hír, illetve adat jelenik meg, de magyar idő szerint este érkezik majd a Fed kamatdöntő ülése, amire kiemelten figyelnek a befektetők. Ugye ez már a magyar kereskedést nem fogja érdemben befolyásolni, elsősorban a devizapiacon okozhat komolyabb kilengéseket. Nem csak a kamatdöntés érkezik az amerikai jegybanktól, hanem friss makrogazdasági előrejelzés, illetve a kamatpályára vonatkozó prognózis is, és egyre erősebbek azok a hangok a szakértők felől, melyek szerint előbb-utóbb azért el kellene mozdulni egy szigorú kommunikáció irányába a Fednek. Kérdés, hogy ezt ma megteszik-e, vagy továbbra is a kivárás jellemzi majd a döntést.
A forint árfolyama hogyan alakul?
A forint egyelőre minimális elmozdulással kezdte a napot, 352 forint 70 fillér körül jár az euróval szemben, ahogy említettem, ez megegyezik gyakorlatilag a tegnap esti szinttel. Tegnap azért elég komoly utat járt be a forint árfolyama az MNB kamat döntését követően, először a vártnál kisebb kamatemelés hatására gyengült a magyar devizá egészen 355-ig az euróval szemben, majd onnan erősödött vissza, miután a monetáris tanács bejelentette, hogy fokozatosan csökkenti a forint likviditást a piacon. Erre régóta vártak a befektetők, így gyakorlatilag stagnálással fejezte be szinte a napot a magyar deviza. A dollár most 300 forint 60 fillérbe, az angol font pedig 410 forint 50 fillérbe kerül.
Köszönöm, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Több tényező párhuzamosan mozgatja az euró árfolyamát, kamatváltozások, a német választások, az államadósság alakulása egyaránt kisebb-nagyobb hatást gyakorolnak rá. Az árfolyam a közelgő évvége miatt a hazai vállalkozások számára is fontos. A telefonvonal túlsó végén van Horváth István, a Sberbank Treasury vezetője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Milyen irányba befolyásolhatja-e egyáltalán érdemben a jegybank tegnapi döntése az euró árfolyamot?
Természetesen, hát ez abszolút látszott, ugye el is hangzott egy pár perccel ezelőtt, hogy jó nagy hullámzást okozott az MNB-nek a meglepő döntése, vagy a nem várt döntése. Ugye azt követő sajtótájékoztatón pedig elmagyarázták, hogy miért gondolkodnak így. Természetesen, ugye a kamat döntés az általában egy várható kamat növekedés az erősíthet egy forintot, egy devizát, amennyiben csökkenni látszanak az elérhető hozamok az adott devizában, az általában gyengítik. Most azért hadd mondjam azt, hogy van olyan helyzet, amikor ez ugye nem áll, mert amikor pánik van, akkor kutya fülét nem számítanak ezek a dolgok, de egyébként természetesen a Nemzeti Bank, ahogy én láttam a tegnapi kamatdöntését, megpróbálja egy viszonylag kiszámítható pályát felvázolni, hogy azért a mostani időszakban, meg hát alapvetően igazából szerintem igaz az elmúlt 25-30 évre, amióta interneten terjed az információ, sokkal rövidebb időszávra lehet tervezni, sokkal gyorsabban mennek át a változások, lett légyen az egy vírus, egy lezárás, egy politikai változás, bármi, ezek az információk sokkal gyorsabban mennek át a piacokon, ezért sokkal gyorsabbak a reakciók is, és az amplitudójuk is nagyobb.
Milyen hatást gyakorolhat ön szerint a hétvégi németországi választás az árfolyamra?
Az első, amit kicsit érintettem is az előbb az, hogy ugye minden változás, ami jön egy piac, az bizonytalanságot szül, tehát olyan szempontból ugye a volatilitást, a változékonyságot növeli, össze-vissza mehetnek az árfolyamok. Nagy kérdés, hogy a Magyarországnak stratégiai partnere Németország, ahogy ezt nem tudjuk elvitatni, legnagyobb kereskedelmi partnerünk, legnagyobb befektető, tehát hogyha ott egy változás jön, akkor ugye Magyarországnak valószínűleg külpolitikailag alkalmazkodni kell, ez egy bizonytalanságot okozhat. Nem hiszem, hogy hirtelen változást okozna, de mindenképp ugye ilyen, hogy is mondjam, amit érdemes felhúzni a szemüldökünket is figyelni, hogy milyen irányok várhatók a korábbi megszokott retorika és korábbi megszokott megközelítések után, mert ugye ez egy új helyzetet teremt, Merkel ugye biztosan nem lesz, úgyhogy kérdés, hogy az ő pártjuk nyere, vagy egy új szél jön, tehát hogy azért itt a fő irányok, ha nem is nagyon hirtelen, de bizonyára változásokat fognak hozni.
Hosszabb távon ugye a német európolitika is befolyásoló tényező, ilyen szempontból mire számíthatunk ön szerint? Milyen forgatókönyvekre?
Hát a politikai elemző lennék, akkor erre egy nagyon frappást választanék adni. Az az igazság, attól függ, hogy ki fogja, hogy melyik párt nyeri a választásokat. Ha Merkelék pártja nyere, akkor azért a főirányok vélhetően azonosak maradnak, ha pedig ott egy teljesen más irányultság, más fókusz jön, akkor bizony alapvető változások állhatnak be. Azért azt hiszem, hogy a gazdasági kapcsolatok nagyon jók a két ország között, bár ugye mi egy pici partner vagyunk Németország mértékéhez képest, de azt gondolom, hogy az nem véletlen, hogy ennyi német befektetés van az országban, úgyhogy talán ez a megbízhatóság sok minden fehér zaj ellenére, amit hallani a sajtóban valóban változnak mondjuk jogszabályok, de azt hiszem, hogy német befektetőként azért viszonylag kiszámítható a magyar piac és a magyar befektetési terület, tehát szerintem abban azért olyan baromi nagy változások nem lesznek.
Ugye a magyar állam előző héten euró és dollár kötvényeket is kibocsátott, minden korábbit meghaladó mértékben. Ez milyen hatást gyakorolhat?
Hát az, hogy nőtt, szép nagyot nő majd a devizállamadóságunk, azt mondanám, de baromira alacsony szintről, tehát volt olyan időszak, amikor az összmagyar adósságon belül a külföldi források aránya az államadóság, tehát a költségvetés hiányának a felénél is több volt, ez még az IMF hitelt kell akkor ide idézni, 52%-on állt a teljes adósságon belül a devizaadósság állománya, ez a legutóbbi kibocsátás előtt 17% körül volt. Tehát azért ahhoz képest érdemben a kibocsátás az olyan 4,5%-kal fogja megdobni, tehát olyan 21-22%-ra fog fölmenni a devizaadósság aránya. Most a magáról a mértékéről, hogy mennyi a magyar államadósság mértéke, azt most ettől eltekintünk, erre teszek egy megjegyzést, szerintem elég magas, főleg a régióhoz viszonyítva, ugye ott ilyen 55-52% alatti értékek, bőven az alatti értékeket lehet mérni, ehhez képest Magyarország 80% körül van a nemzeti össztermékhez, lánykori nevén GDP-hez viszonyítva, tehát azért a magyar államadósság szintje magas, ezen belül viszont viszonylag alacsony a devizaadósság, és azért ez egyébként úgy mondanám, hogy egy napon belül a legnagyobb kibocsátás, mert ugye volt egy 4,25 milliárd dollárnyi kibocsátás, plusz egy könnyű 1 milliárd másnap euróban, tehát azért ez 5,5 milliárd dollár körülbelül. Azért ez ilyen nagyon rövid időn belül ez egy nagy kibocsátás, de a világpiacon, hogy tessenek érteni, az 1 milliárd alatti kibocsátások azok ilyen parányiak. Tehát, hogy ezt azért úgy kell kezdeni, hogy nekünk nagy, de azért a világon ez nem olyan vészes mértékű.
És a hitelminősítők értékelésére lehet ez hatással? És hogyha igen, akkor az okozhat kilengéseket az euró árfolyamban?
Igen, mindenképp. Azt kell mondanom, hogy én ezt már régóta mondom, hogy én várok bizony némi felhőt a hitelminősítők oldaláról, mert azért nem nagyon csökken ez a magyar államadóság. Nem is látszik a választások előtt bármilyen igazi kormányzati akarat arra, hogy ez csökkenjen. És hát kérdés, hogy, hogy azért ez hosszú távon a gazdasági növekedéstől vannak forrásokat, tehát a magyar gazdaságnak a növekedési potenciál romolhat, és ha a kilátások romlanak, akkor nyilván egy kilátás változás a minősítésben az nem, annak nem null az esély, sőt nő. Tehát én azt gondolom, hogy igen, most ha nagyon cinikus szeretnék lenni, ugye az a kibocsátásnak az volt a indoklás, hogy ez egy átmeneti, áthidaló finanszírozás. Most azért 7-10 évre áthidalni egy fél évre, egy évre kieső eurós forrást, hát ez nekem úgy véleményes. Tehát teljesen logikus lépés volt, kellett. Egyébként meg a nemzetközi hitelpiacon a jelenlét, ez nem biztos, hogy káros. Összességében inkább az a probléma, hogy a magyar államadósság szinte elég magas.
Köszönöm. Horváth Istvánt, a Sberbank Treasury vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az üzleti reggeli támogatója a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy az államháztartási hiány tartható. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk majd újra a szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Járdi Roland, a Világgazdaság munkatársa. Szia, jó reggelt!
Szia, jó reggelt! Köszönöm a kedves hallgatókat!
A Költségvetési Tanács tegnapi ülésén bejelentette, hogy tartható az idei hiánycél, ezzel foglalkozol legújabb cikkedben. Hogyan alakult az első féléves költségvetési adatsor, illetve milyen reálgazdasági folyamatokkal számol a testület?
A tanács véleménye szerint a költségvetési és a reálgazdasági folyamatok alapján tartható az idei hiánycél és az államadósság szint is. A második negyedében a bruttó hazai termék ugyanis már meghaladta a járvány előtti szintet, és az adóbevételek is kifejezetten jól alakultak. Sőt, ki is emel egyébként, hogy a időszerűen a tervezethez képest magasabban alakultak az adóbevételek. Ráadásul a tavalyi évet nézzük, már közel 1000 milliárd forintos növekményről beszélhetünk. Ugyanakkor érdemes mindenképpen felidézni, hogy a koronavírus járvány berobbanása óta többször módosította a kormány a hiánycélt. Tavaly májusban még 2020-ra 3,8%-os, 2021-re pedig 2,8%-os deficittel kalkulált. Tulajdonképpen a GDP második negyedéves beesése is kellett ahhoz, hogy a kormány ezt a jelentős lazításba kezdjen, hogy ennek végül az lett az eredménye, hogy a tavalyi egész éves deficit 8,1%-ra emelkedett. Az idei költségvetés is csak ezt követően módosította a kormány, így az idei évre 7,5%-os deficittel kalkulált. Ezek nyilván még mindig magas számok, ahhoz képest, hogy korábban 3% alatti hiányszinteket láthattunk. Azonban fontos kiemelni, hogy ritka pillanat, amikor a hazai gazdaságpolitika anticiklikus tud maradni. A legutóbbi válság idején is pont ez volt a probléma, hogy a konjunktúra időszak alatt különösen magas volt a hiány, és a recesszió idején nem maradt mozgástér. Az elmúlt 10 évben kb. 15%-kal csökkent a magyar államadósság. Talán nem véletlen, hogy pont ekkora volt tavaly is az államadósság növekedése, mint amennyivel, ahogy említettem, mérsékelőző az elmúlt 10 évben. Jelenlegi makropálya alapján 3%-os Maastrichti kritériumhoz előreláthatólag 2023-ban térhetünk vissza. Egyébként érdemes megjegyezni, a környező országokban is ugyanezt láthatjuk, sőt az idei évben egyébként a magyar deficit például Csehországhoz vagy Szlovákiához képest még alacsonyabbnak is tekinthető. Lengyelország mellett Magyarország fog a leghamarabb visszatérni középtávon egyébként a 3%-os hiánycélhoz.
Bármilyen kockázatokra egyébként felhívta a figyelmet a testület?
A költségvetési tanács úgy látja egyébként, hogy a év második felében jelentkezhetnek a költségvetésbe kockázatok, itt elsősorban az uniótól érkező források csúszására hívta fel a figyelmet. Egyébként a bücsében itt 326 milliárd forint lett betervezve, úgyhogy a KT is egyébként úgy látja, hogy várhatóan átmenetileg növekedni fog az év második felében a mind az államadósság, mint a pénzforgalmi deficit, de ahogy említettem, mindeset utalásnak az a véleménye, hogy a 7,5%-os hiánycél és a 80% alatti államadósság szint tartható.
Köszönöm, Járdi Rolandot, a Világgazdaság munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Valószínűleg menedzser csőd folyamat vár arra a kínai óriás cégre, amelyiknek jelen pillanatban 300 milliárd dollár az adóssága, ami a kínai GDP közel 2%-a, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Az Evergrande bedőlését az elmúlt napokban sokan a következő Lehman Brothersként emlegették, a veszélyt a világtőzsdéi is megérezték. Arról, hogy milyen forgatókönyv lehetséges a helyzet kezelésére, Sipos Ildikó kérdezte Weinhardt Attilát.
Jelen tudásunk szerint ez a Lehman Brothers típusú válság, ez az azonnali, sokszerű pénz- és tőkepiaci lefagyás, és az ebből eredő nagyon súlyos reálgazdasági következmények valószínűleg nem következnek be, hanem a kínai hatóságok aktív együttműködése mellett valószínűleg egy menedzselt csőd folyamatot fogunk majd végignézni, és ha ez így történik, akkor valószínűleg nem lesznek annyira jelentős tovagyűrűző hatások a kínai ingatlan szektorban, illetve a bank szektorban, és ezen keresztül remélhetőleg a reálgazdasági negatív hatások is tompítottak lesznek. A kínai vezetésnek a legfőbb célja az évek óta az, és erre egy egyre szigorúbb szabályrendszert is életbe léptetett, hogy a kínai vállalati szektornak a nagyon jelentős túlzott mértékű eladósodottsági helyzetéből egy fenntarthatóbb gazdasági pálya felé terelje a főbb szereplőket. De gyakorlatilag a túlzott mértékű eladósodást kényszerű intézkedésekkel is igyekeznek elérni, úgymond a tőkeáttételnek a csökkentését akarják elérni a kínai bankrendszerben is, és ennek a nagy stratégiai célnak a következménye az, hogy a túlzottan eladósodott ingatlan cégek gyakorlatilag menedzselt csőd folyamatba kényszerülnek. Volt már néhány példa idén is nagyobb kínai ingatlanfejlesztőknek a csődjére, ez most azért rendkívüli, mert az Evergrande az minden eddiginél nagyobb áldozat ebben a folyamatban. Ugye több mint 300 milliárd dollárnyi kintlévősége van a cégnek, ami a kínai GDP 2%-a, tehát rendszer szinten is egy nagyon fontos szereplőről van szó, de ezzel együtt gyakorlatilag úgy tűnik, hogy azért ez a folyamat, ez nem egy derültékből a villámcsapás, hanem erre azért már jó ideje voltak figyelmeztető jelek, így a kínai vezetés is tudott erre már készülni.
Hány ilyen cég van még Kínában, tehát amelyik hasonlatos az Evergrande-hoz, és 300 milliárd dollár a kintlevősége, ami, ahogy említettük, megközelíti a kínai GDP 2%-át.
2-3 olyan nagyobb szereplő van még, amelyek úgymond ezt a három piros vonal nevezetű kínai hitelleépítési stratégiának a sarok számait megsértik, de ezek egyike sem olyan méretű, mint az Evergrande. Ez fontos hangsúlyozni, hogy egyébként az egész kínai folyamatnak a megítélését jelentősen nehezíti, hogy azért nem biztos, hogy a valóságnak megfelelő számokat ismerünk. Ugye itt a kínai árnyékbankrendszernek a nehéz átláthatósága évek óta fontos téma a nemzetközi pénzügyi sajtóban is. Itt tehát azok a számok, amelyeket ismerünk, mint hivatalosan meglévő tartozások, kintlévőségek, nem biztos, hogy ez a teljes képet mutatja, tehát lehet, hogy ennél adott esetben súlyosabb a helyzet, de emiatt érdemes óvatosan fogalmazni, akkor, amikor a kínai várható ingatlanpiaci lefutást, illetve akár a gazdasági pályát próbáljuk elemezni.
Weinhardt Attilát, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz ismét!
Köszönöm, kedves hallgatókat!
Mi változott a tőzsdén az elmúlt 20 percben?
De első ránézésre nincs sok változás a budapesti értéktőzsdén. A Bux Index 0,9%-os emelkedést mutat a tegnapi záráshoz képest. Azonban, ha jobban megnézzük a vezető papírok teljesítményét, akkor már inkább fele más a kép. A Richter és a Magyar Telekom árfolyam egyelőre stagnál, és az OTP, illetve a MOL erősödése húzza felfelé a piacot. A bankpapírok 1,5%-kal, az olajcég árfolyama pedig 1%-kal emelkedett.
A forint árfolyama hogyan alakul?
A forint piacán gyengülést láttunk az elmúlt percekben, 0,2%-os gyengülésben van most a magyar deviza az euróval szemben, így ismét 353 felett járunk, egészen pontosan 353 forint 20 fillért kell adni 1 euróért, a dollár 301 forint 15 fillérben, az angol font pedig 411 forintba kerül most.
Köszönöm, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Az Üzleti reggelit támogatta a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu